Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Isten tiszteletünk kezdetén dicsőítsük a mi Urunkat énekszóval, énekeljük a 25. Zsoltárunkat, a 25. Zsoltár első versét énekeljük el fennállva, a 25. Zsoltárunk első versét énekeljük, amely így kezdődik: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.
Szívemet hozzád,
helyünket elfoglalva dicsőítsük tovább a mi Urunkat énekszóval, a kis fénymásolt lapunkon kiadott énekünket, a hétnek az énekét, a 642. énekünket énekeljük, mind a négy versével. A 642. ének első verse így kezdődik: a mélyből kiáltok, Jézus.
Jézus, a bűnnek vermede mi, rám omlott az átok, Jézus, oly szörnyű sötét az ég. Ha nem vagy mellettem, Jézus, ki minden remény, és itt a vakében, Jézus, a mélybe veszek el én. Te mindent vállaltál, Jézus, kint szégyent ott fenn a pán, és a véres búzs Golgotán. Nagy üdvöt szereztél, Jézus, én hittel elfogadom. A szívem cserébe, Jézus, te néked odaadom. Jézus, a szívem boldog joga, és téged követni, Jézus, az élet célja maga. És nálad maradni, Jézus, az áldott megpihenés. A lelked vigasztal, Jézus, és tőled kapok erőt. A lelkem magasztal Jézus, s megvall a világ előtt. Majd hozzád megyek be, Jézus, te vélem együtt leszel, és lenn az egekbe, Jézus, te rólam vallást teszel.
Kedves testvérek, esténként gyülekezetünk szolgáló körei tesznek bizonyságot. Ma a bibliórás körből kérjük dr. Puskás Attila testvérünket bizonyságtételre.
Puskás Attila vagyok, a bibliórás közösség és a bibliaolvasó kör tagja. És talán nem lesz meglepő, hogyha igeolvasással kezdem. Máté evangéliumának 5. fejezetéből szólnak az alábbi igék. Hallottátok, hogy megmondatott, szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosz emberrel, hanem aki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda annak arcod másik felét is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és ne fordulj el a kölcsönt kérőtől. Hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így mennyei atyátoknak fiai legyetek, mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik a vámszedők is? És ha csak testvéreiteket köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Amen. Kedves testvérek, arról az egyetlen útról szeretnék beszélni, amelyikre az én Uram Jézus Krisztus elvezetett engem, de ez nem volt ez az út ilyen könnyű és teher nélküli. Bizony rossz választ adtam arra a kérdésre, amikor ezeket az igéket olvastam, elég gyakran előfordult, hogy szembe találtam magam ezekkel az igékkel, hogy lehetséges-e ez? Meg lehet-e ezt csinálni? Tehát, hogy ne szálljak szembe a gonosz emberrel, ha megbánt engem, akkor tartsam oda a másik arcomat, szeressem az ellenségeimet, imádkozzak értük, többet tegyek másoknál, és legyek tökéletes. Hogy csak néhány példát mondjak ezekből. Hogyan lehetséges ezt megvalósítani? Tehát én kérdeztem az Uramat, hogy mondja meg, hogy ezt komolyan gondolja? Tehát tényleg lehetséges ezt megcsinálni? De benne van az igében, tehát nyilvánvaló, hogy nem véletlenül mondta Krisztus, tehát meg lehet csinálni. És akkor én elkezdtem csinálni. Megpróbáltam többet csinálni, többet tenni, mint mások. És elkezdtem egy életet élni, ami úgy gondoltam, hogy Isten akarata szerint való élet. A startvonalnál kaptam Jézus Krisztustól egy rajtszámot, ezt szeretném leírni. Elég furcsa rajtszám volt, 0,99. Nem igazán értettem, hogy miért ezt kaptam, de ez volt a rajtszámom. Elkezdtem hát élni azt a számomra kedves életet, ami vasárnaponkénti templomba jövetellel, imádkozással, igeolvasással, és hát úgy általában is a, mondjuk így a Krisztussal való közösségnek valamilyen keresését jelentette számomra, és be akartam bizonyítani elsősorban magamnak, meg Istennek, hogy én majd meg fogom tudni oldani. Elkezdtem ezt az életet, és tényleg elkezdtem taposni, hajtani, ezt csináltam, azt csináltam, itt a gyülekezetben azért gondolom tudják, hogy elég sok szolgálatot felvállaltam, bevállaltam, diakóniát próbáltam újra éleszteni, és hasonlókat tettem. És minél jobban igyekeztem, annál inkább éreztem, hogy ez nem vezet sehová. Mert mindig időzavarba voltam, mindig mulasztottam, amit egyik nap nem tettem meg, azt a másik nap már nem tudtam megtenni, és halmozódtak a mulasztások, a bűnök, mert ugyanakkor nem tettem le arról, hogy magam irányítsam az életemet. Tehát nem Krisztusra helyeztem az én életemet, Krisztus keresztjére, hanem én akartam megoldani azt a keresztény életet, amit le van írva az igében. Hogy ezt egy példával tudjam szemléltetni, hogy hova vezet ez a fajta élet, megmutatom nektek az az eredményt, ami egy év után kijött. ...365 nap elteltével ez az fajta keresztény élet 0,03-et eredményezett. Testvérek, ez olyan, mint a távoló világegyetem. Én azt hittem, hogy Jézussal közösségben vagyok, de egyre távolabb kerültem tőle. És én nem érzékeltem ezt. Tehát nagyon-nagyon fájdalmas volt megtapasztalnom, hogy sehova nem vezet ez az út, és egyre messzebb kerülök Jézustól, mert azt azért éreztem, hogy hát nem jönnek a sikerek, nem jönnek az eredmények, és egyáltalán magamon éreztem, hogy nem változtam igazából semmit. És amikor Krisztus látta rajtam, hogy őszintén keresem őt, és mélyen beleástam magam az igébe, igehallgatásba, és kerestem, hogy mi ennek az oka, akkor megmutatta nekem, hogy a bűnök az okai. Méghozzá nem is csak az egyes bűnök, hanem a bűnös természet. Mert a bűnös természetből fakadnak az egyes bűnök is, a vétkek is. És az igazi probléma, ez a bűnös természet. Tehát addig nincs megoldás az életre, a keresztény életre sem, amíg ez nincsen átadva. Ez persze túl könnyű így most elmondani, de ez egy gyötrődéses folyamat volt. Hosszú hónapok gyötrődése, és amíg aztán Isten eljutatott oda, hogy igazán megláttam, hogy Krisztust én juttattam a keresztfára. Az én bűneim vitték oda. Én vertem bele a szegeket a lábába, kezébe, és én együtt kiabáltam a feszítsd meget a tömeggel. Amikor idáig eljutottam, testvérek, akkor Isten egy alkalmat adott, egy evangelizációs sorozatot, aminek a végén eljutottam oda, hogy én nem akarom ezt az életet tovább élni. Én szeretném az életemet Jézus Krisztusnak átadni, és meg akartam szabadulni mindentől, ami addig terhelt. Leborultam Jézus Krisztus elé, és felajánlottam az én bűnös életemet. Jézus Krisztus pedig felemelt engem, és egy csodálatos csere történt meg, amit most énekeltünk a mostani énekbe, hogy én odaadtam a bűnös életemet, ő pedig az én átkomat magára vett életem helyett odaadta az ő szentséges, megváltó életét. Testvérek, megint kaptam egy starc rajtszámot. Ez az 1,01 volt. Ezt sem értettem egyébként, hogy miért pont 1,01. Pedig hát ha csak el kellett volna olvasni az igéből, hogy ha valaki egy mérföld útra kényszerít, menjen vele kettőre. Tehát ez az élet az, ami lehetővé teszi azt, hogy mindig többet teljesítsek, mindig többet tudjak megtenni, de ennek kizárólag egy oka van, hogy velem van Jézus Krisztus. Ő szent lelkét adta, és ő tudja ezt bennem megvalósítani. Ez az élet, Krisztus nélküli élet. Ez az élet, a krisztusi élet. Nézzük meg, hogy egy év után hol tart az ember ilyenkor. Nem vagyok jó matekos, megígyeztem a számot, de ki lehet számolni, hogy mekkora a különbség. Otthon házi feladatként számoljátok ki, hogy hányszoros a különbség a két élet között. Azt persze kérdezhetitek, hogy miért nem egyes számot adott nekem. Krisztus. Azért nem, mert Isten országában nincs középút. Ez az út csak két irányba halad. Ez a kárhozatba, ez pedig az örök életbe. És a két út között a kereszt van. Ha valaki megéli azt, hogy Krisztus keresztjére le tudja tenni a bűneit, és el tudja fogadni a Krisztus életét, amit Istentől kap ajándékba, az egy induló csomagot kap tulajdonképpen Istentől. Isten ajándékait veheti át. Átveheti Krisztus életét. Átveheti Istentől, Isten ajándékaként az ő igazságát. És a továbbiakban nem az én igazságom lesz a fontos, hanem abban az igazságban élek, amit ő adott nekem. Mert az ő igazsága, az Isten igazsága, ahol az igében olvassuk, hogy Isten igazsága, az mindig kizárólag Isten igazságát jelenti. Ez a reformációnak a kiinduló pontja, Luthernek a nagy felfedezése, innen indult. Én ezért vagyok a református egyházba, mert ezt vallja a református egyház is, hogy Isten igazsága, amit nekünk ajándékoz, az az ő igazsága. És megengedi, hogy ebben az igazságban élhessünk. Tehát becsüljük meg, szenteljük meg az életünket, legyünk tökéletesek, ahogy így írja az ige. Nekünk ajándékozza Isten az ő bölcsességét. Beültet az iskolapadba. Egész életünkben ott vagyunk az iskolapadban, és tanuljuk Krisztustól, hogy milyen az Isten, milyen az Isten jósága, szeretete. És ő az, akitől a legtöbbet tanulhatunk, vagy mindent tanulhatunk. Nekünk ajándékozza az ő békességét. Az újságunkban egy evangelizációs igehirdetés illusztrálandó, van egy kis ábra, nem tudom, észrevettétek-e, egy kis madár a fészkében ábrázolja, és körülötte vihartomból csattognak a villámok, zuhog az eső, és ő békésen alussza a kis álmát. Tehát ilyen a keresztény embernek az élete, amikor békességet kapott Istentől. Ezt megtapasztalja az ember, ezt a békességet. Ebben az áldott életben minden nap Krisztussal többet ad. Gazdagítja az embert. Áldott élet. Ez az átkozott élet, ez az áldott élet. Az áldott élet vezet a mennyek országába. Aki oda akar eljutni, aznak föl kell vállalnia, hogy Krisztus az ő megváltó, a személyes megváltó ura. Nincs más megoldás, nincs más lehetőség. Nekem az evangelizáció, ezen az evangelizációnak az első napján én kaptam egy igéskártyát, és ezt tartom a mai napig is életem igéjének, Prédikátor 5.19. Az ilyen ember nem gondol élete múlásával, mert Isten megengedi neki, hogy egész életében örvendezzék. Ez az örvendező élet, az Istenben való élet, számomra ez a legfontosabb és leggyönyörűségesebb Isten országában, amit már most élhetek, és már most megkaptam. Nagyon vágyom arra, hogy akik ide járunk gyülekezetbe, hiszen egyébként a gyülekezetet is Istentől kapjuk ajándékba, én így élem meg, hogy mindannyian megtapasztaljuk ezt az örömet, amit egyedül Jézus Krisztusban kaphatunk meg. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen a bizonyságtételt, és reméljük, hogy minél többen eljutunk erre a Krisztustól kapott látásra, hogy valóban Jézus Krisztus az egyetlen út, ami egyetlen megváltunk, ő az, aki örök életet tud és akar adni nekünk. Helyünkön maradva fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Helyünkön maradva emeljük fel szívünket az Úrhoz, csendesedjünk elő előtte, imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által téged dicsőítünk, áldunk és magasztalunk, a te végtelen szeretetedért, a te végtelen kegyelmedért, hogy lehajoltál értünk, bűnös, esendő emberekért, lehajoltál ebbe a mulandó világba, hogy kiemelj bennünket a porból, a szennyből, a bűnből, hogy felemelj, megtisztíts, magadhoz ölelj, és új élettel ajándékozz meg. Köszönjük neked, hogy elküldted ebbe a világba a te egyetlen egyedet, a te egyszülött fiadat, hogy odaadtad őt, hogy nekünk örök életet szerezhess. Köszönjük neked a kereszt csodáját. Köszönjük a kereszt öröm hírét. Segíts, hogy ne csupán a kereszt borzalmait lássuk, hanem hadd tudjuk meglátni a kereszt öröm üzenetét, hogy mindez miattunk, érettünk és helyettünk történt, és ha hiszünk abban, hogy Jézus ott és akkor a mi bűneinket is magára vette, akkor te nekünk is bűnbocsánatot adsz, eltörlöd, semmivé teszed a mi bűneinket, és megajándékozol a te jelenléteddel, a te közelségeddel, a te szereteteddel, összekötsz bennünket önmagaddal, a te örökké való, mindenek felett álló életedet összekötöd a mi mulandó, esendő, porszemnyi életünkkel. Köszönjük neked, hogy belenyúlsz az életünkbe, hogy utánunk nyúlsz szeretettel. Köszönjük azokat az igéket, amelyeken keresztül figyelmeztettél bennünket eddig is, amelyeken keresztül hívtál, bátorítottál, vigasztaltál, segítettél bennünket. Kérünk add, hogy hadd tudjuk meghallani, szívünkbe fogadni a te ígédet, és hadd tudjunk a te utadon, a hit, a szeretet útján járni. És köszönjük neked azokat is, akik az élet ígéit hirdették nekünk. Köszönjük, hogy hangzik a te ígéd itt, ebben a templomban is, vasárnapról vasárnapra, sőt, hétköznapokon is. Köszönjük neked, hogy most is rád figyelhetünk, és kérünk, te áld meg ezt a gyülekezetet, ennek a gyülekezetnek lelkipásztorát. Te add, hogy mindig a te élő ígéd hangozzon, és elevenítse, újítsa a mi szívünket, a mi életünket. Te jöjj most is, a te szent lelked által, és te szólíts meg bennünket, törd át a közönynek a falát, törd át a megfásultságnak, a fáradtságnak a falát, és add, hogy ne csak a fülünkig jusson el a te ígéd, hanem hadd jusson el egészen a szívünkig. Kérünk, te szólj a mi szívünkhöz, és segíts, hogy hadd tudjuk magunkra venni egészen személyesen a te üzenetedet, a te ígédet. Így jöjj, kérünk, áld meg Isten tiszteletünket, légy itt jelen szent lelked által, bocsásd meg bűneinket, nyisd meg szemeinket, nyisd meg füleinket, fogd meg a kezünket, és vezess a te utadon, hogy téged követő, boldog, megváltott gyermekeid legyünk. A te fiadért, a mi Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket, és légy itt közöttünk, szent lelked által. Amen. Azok az igeversek, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívása által az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, írva található a János írása szerint való szent evangéliumban a 7. rész 37. és 38. versében. Így szólít meg bennünket Isten élő igéje. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Kedves testvérek, keresztény gyülekezet, azt gondolom, különösebben nem kell magyarázni, hogyha egy üveg tele van ecettel, akkor azzal az üveggel bármilyen szépen, bármilyen kedvesen, bármilyen figyelmesen bánunk, hogyha felnyitjuk, abból csak ecet fog jönni. Savanyú, erős szagú, maró hatású ecet. Babusgathatjuk, kedvesen becézgethetjük, de ha felbontjuk, abból csak ecet fog jönni. Ha pedig egy mézes üveget, bármilyen durván bánunk is vele, vagy akár elejtjük, nem fog más jönni belőle, csak édes, finom, örömöt adó méz. Mert minden üvegből csak azt tud kijönni, ami benne van. És ez nem csak az üvegekre igaz, hanem az emberekre is. Belőlünk is. Csak azt tud kijönni, ami bennünk van. És ezért kérdezi ma tőled az Úr Jézus, mi van a szívedben? Mivel vagy tele? Mi van benned? Mert sokszor mondják emberek, hogy jaj, hát kihozták belőlem. Ezt hozzák ki belőlem. Egy forgalmi dugóban az ember bosszankodik, és dudál, és kiabál, és szidja a másikat. És úgy érzi, hogy hát ő nem szokott ilyen lenni, de ez a helyzet ezt hozza ki belőle. Vagy egy veszekedés alkalmával, amikor megbántanak, amikor rosszat tesznek veled. Hogyan válaszolsz? Csak az jön ki belőled, ami benned van. Jézus ezt mondja, a szív teljességéből szól a száj. Ami nincs bennünk, azt nem tudják belőlünk kihozni. Jézusból nem tudták kihozni, hogy ő szitkozódjon, átkozódjon, bántson másokat. Még amikor hazugságokat állítanak, szembe köpik, kigúnyolják, bekötik a szemét, náddal verik, és azt mondják, prófétáld meg nekünk, zsidók királya, hogy ki ütött meg téged, akkor sem üt vissza, és nem bántja őket, pedig megtehetné, lenne hozzá hatalma, És mivel igazságtalanul bántják, még joga is, de ha a mézes üveget összetörjük, abból akkor is csak méz fog jönni. Mi jön belőled? Jézus azt mondja, ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám és igyék. Ha úgy érzed, hogy még mindig ecettel van tele a szíved, hogy még mindig sok keserűség, fájdalom, csalódás, nyomorúság van az életedben, és nem tudod ezeket feldolgozni, nem tudod túltenni magad bizonyos dolgokon, nem tudsz megbocsátani, nem tudsz szeretettel fordulni azokhoz, akik bántanak, akkor jöhetsz Jézushoz, mert ez neked szól, aki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék, mert ő tisztára tudja mosni a szívedet. Minden keserűség, nyomorúság, baj, betegség, fájdalom, csalódás, nehézség között végtelen szeretettel és kegyelemmel közeledik hozzánk. Nem a szemünkre hányja, nem az orrunk alá dörgöli a bűneinket, hanem elmossa azokat. Ő ezért halt meg a kereszten, ezért vállalta még a halált is, hogy téged tisztára mosson, hogy a te bűneidet egyszer s mindenkorra semmivé tegye. Jövünk-e hozzá, amikor rádöbbenünk, hogy én ilyen is tudok lenni, ilyen türelmetlen, ilyen goromba, ilyen önző, ez belőlem jött, meglepődünk sokszor saját magunkon, pedig csak az jön ki, ami belül van, ahogy Jézus máshol mondja, a szívből származnak a gonosz gondolatok, a gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások. A szívből származnak, belőlünk jön. Olyan jó, hogy jöhetünk Jézushoz. Hogy ő soron kívül fogad téged, bármikor jöhetsz hozzá, bármikor nyitva áll az ő ajtaja előtted, mert ő maga hívott meg, aki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. És nem kell érte fizetnünk, nem kell ezt kiérdemelnünk, nem azt mondja Jézus, majd ha elég jó leszel. Nem. Most, ahogy vagy, jöhetsz Jézushoz, és ő tud neked segíteni, tisztára tud mosni, meg tud szabadítani, meg tud újítani téged. És hogyha Jézus szeretetét átéljük, hogy ő elmosta a bűneinket, tisztára mosott bennünket minden szennytől, minden gonoszságtól, minden önzéstől, nem üresen hagyja ott az életünket. Nem üresen hagy ott, hogy most már kezdj az életeddel, amit akarsz. Hanem betölt az ő végtelen szeretetével. Betölt az ő végtelen kegyelmével. Betölti azokat, akik elfogadják az ő kegyelmét. Akik oda jönnek hozzá. És hagyják, hogy Jézus eltörölje a bűneiket, hogy leoldja a láncaikat, hogy megtisztítsa a szívüket, a szájukat, a gondolataikat, a kezeiket. Azokat Jézus betölti az ő szeretetével és az ő örömével, betölti az ő békességével, és reménységet ad a szívébe, hogy Jézus Krisztus töltsön be bennünket. Az egész életünket Jézus akarja betölteni az ő szeretetével. Aki Jézus Krisztussal van tele, annak az életéből az ő szeretete fog tovább áradni. Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. betölt bennünket az ő szeretetével, és ez nem csupán betölti az életünket, hanem túl árad rajtunk keresztül, túl árad mások felé az Isten szeretete és az Isten kegyelme, át árad a mi életünkön keresztül azok felé, akik körülöttünk élnek, és ők is észre fogják venni, mi történt veled? Mi ez a változás? És nem kell ehhez megjátszani magunkat, csak egyszerűen és őszintén tenni azt, amire Jézus indít bennünket. Szeretni azokat, akiket ő ránk bízott. Jót tenni velük, megbocsátani, amikor megbántanak, és bocsánatot kérni, amikor mi vétkezünk, vagy bántunk meg mást. Nem megjátszani kell magunkat, hanem őszintén megélni a hitünket. Jézus erre hív, hogy egy őszinte, szabad életet élj ő vele. Hogy ne csak beszéljünk az Isten szeretetéről és jóságáról, hanem megéljük azt naponta. Az imént elhangzott ez az ige, hogy szeressétek ellenségeiteket is. Jézus nem csak beszélt erről, hanem élte ezt. Nem egy szép vagy elérhetetlen cél ez, hanem a Krisztus törvénye, amelyet ő maga magára is alkalmazott, ahogyan ő élt, hogy szeretettel fordult mindenkihez, a farizeusokhoz is, akik álszent vallásosságukban folyton támadták őt, folyton piszkálták, folyton bántották, és ő még ezekhez a vallásos emberekhez is Isten igaz, mentő szeretetével közeledett, hogy nem a vallásosságod, hanem Jézus Krisztus tud neked örök életet adni. Nem a vallásos szokások, hanem Jézus az, aki el tudja törölni a bűneidet, és örök élettel tud megajándékozni téged. Mentő szeretettel közeledik. Ha meghívja egy farizeus, elmegy hozzá, és szeretettel tanítja. Ha éjszaka jön el hozzá egy farizeus, az éjszaka közepén is fogadja őt, és beszélget vele, és elmondja neki az örök élet útját. De szóba áll a lenézett, megvetett vámszedőkkel, vagy ahogy tegnap és tegnap előtt hallottuk, egy nyomorult, megszállottért, át kell a tengeren, egyetlen életért, egyetlen emberért, át kell a tengeren, megvív a viharral, hogy neki segítsen, hogy őt megszabadítsa, hogy neki örök életet ajándékozhasson. Mert személyválogatás nélkül mindenkit szeret. És át kell a samaritánusok földjén azért, hogy ott ennek a sikári asszonynak, aki sok mindent elrontott, sok mindent elhibázott, Isten bűnbocsátó kegyelmét hirdesse. Szóba áll vele, emberszámba veszi és segít mindenkinek. Még a kereszthez szögezve is imádkozik azokért, akik kivégzik őt. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Nem Isten ítéletét, nem szitkokat szór rájuk, hanem imádkozik értük, mert ha a mézes üveget összetörik, akkor is méz fog jönni belőle, és nem ecet. És amikor ez a krisztusi szeretet betölti a te szívedet, és átéled, hogy Jézus nem csak másoknak, nem csak sokaknak, hanem személy szerint neked is örök életet akar adni, a te bűneidet is el akarja törölni, és téged is meg akar ajándékozni boldog örök élettel, akkor be fogja tölteni a te szívedet is ez a szeretet. Hogy szeretni akarom ezt a Jézust, akinek ennyire fontos voltam, akinek ennyire fontos vagyok azóta is, hogy számon tart, figyel rám, gondoskodik rólam, és ennek a Jézusnak a szeretetét akarom tovább adni a házastársam, a gyermekem, az unokám, a szomszédom felé, és közvetíteni azt a szeretetet, amit én is kaptam, ami betölt minket, de nem a miénk, mert mi is csak kaptuk, átárad rajtunk Jézus szeretete mások felé. Ezt látjuk István vértanúnak az életében, aki Jeruzsálemben, az ősgyülekezetben a szeretett szolgálat vezetője volt, a diakóniai szolgálat szívügye volt Istvánnak. Segítette az özvegyeket, az árvákat, a betegeket, az elesetteket. Törődött az éhezőkkel. És amikor igazságtalanul, hazug módon bevádolják, és hamis tanúk hazugságokat állítanak róla, és halálra ítélik, ő nem azért könyörög, hogy jaj, engedjetek szabadon, nem szidja azokat, akik ezt tették vele, hanem még amikor záporoznak rá a kövek, mert megkövezik, amikor záporoznak rá a kövek, akkor is a krisztusi imádságot mondja, Atyám, ne tulajdonítsd nekik ezt a bűnt, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ugyanazt imádkozza, amit Jézus is imádkozik a kereszten, mert a Krisztus szeretete töltötte be, és bár összetörik az ő testét, fájdalmat és szenvedést okoznak neki, nem a szitkok, nem a bosszú vágy, hanem az Isten felfoghatatlan, de valóságos szeretete árad belőle még ott is, és imádkozik azokért, akik rosszat tesznek vele, mert ha a mézes üveget összetörik, és rosszul bánnak vele, akkor is csak méz fog jönni belőle. Mi árad belőled? Mi jön a szívedből, a szádon keresztül? Mi árad belőled azok felé, akik ismernek? Akik tudják, hogy ki vagy, hogy milyen vagy? Kifogás vagy mások számára? Hogy jaj, hát a templomba járók is ilyenek. Ők is veszekednek a férjükkel, a feleségükkel, a gyerekükkel. Ők is hazudnak, ők is lopnak, ők is különböző indulatok rabjai. Milyen az életed? Mi árad belőled? Kifogás az életed? Azoknak, akik nincsenek itt? Sárbogárdon mondta egy temetés után egy család, amikor meglátogattuk őket és hívtuk, hogy jöjjenek a gyülekezetbe, mert Isten vígasztaló szeretete nem csak ott a temetésen akar vígasztalást adni, hanem egy közösségbe szeretné bevonni őket, az Isten családjába. És ezt mondta ez az asszony, jaj, tiszteletes úr, jártam én gyülekezetbe, de ha maga tudná, hogy kik járnak oda, maga se járna közzéjük. Tehát, hogy én nem azért járok közéjük, mert nem tudom, hogy ők is ugyanolyan bűnös emberek, mint én. Mindannyian Jézus Krisztus kegyelméből élünk. De ha átéltük, hogy ő megszabadított bennünket, és megbocsátott nekünk, akkor nem egymásra fogunk mutogatni, hanem egymást fogjuk magunkhoz ölelni. Hogy Jézus téged is megváltott, akkor a testvérem vagy. Jézus neked is bűnbocsánatot adott, akkor ha voltak is nézeteltérések, de én szeretni foglak téged. És szeretettel fogunk odafordulni azokhoz is, akik még nem ismerik Jézust, akik még távol vannak tőle, hogy ne kifogás, hanem ok legyünk arra, hogy miért jöjjenek mások ide a templomba. hogy itt is olyanok vannak, ugyanolyan esendő emberek, mint én, de Isten valami csodát művel az ő életükben. Isten erőt, szeretetet, türelmet tud nekik adni. És hogyha időnként elbuknak is, belátják, nem magyarázzák, nem mentegetik, hanem Isten szeretete árad belőlük, mert Jézus megváltotta őket. Isten erre hív, hogy hadd legyen ilyen bizonyságtétel az életed, hogy Jézus még neked is megbocsátott, akkor talán még nekem is megfog. Jövök én is, hogy megismerjem azt a Jézust, aki neked is örök életet tudott adni. Bárcsak így tudnánk hívni egymást, így tudnánk hívni másokat, a családtagjainkat. Mert Isten nem csak szeretetet, hanem örömöt is akar neked adni. Az ő örömével akar betölteni téged. Mert a keresztény élet nem egy besavanyodott, megkeseredett élet, hanem egy örömteli élet. És akik Jézus Krisztusban hisznek, azokon keresztül az Isten öröme árad ebbe a világba. Ahogy Pál apostol ezt írja, hogy a boldog Isten evangéliumát hirdetjük. Hogyha azt látják rajtunk, hogy olyan megkeseredett, besavanyodott emberek vagyunk, akkor még nem árad át rajtunk az Isten szeretetének az öröme. Akkor még nem éltük át, hogy ezt nem lehet közömbösen végighallgatni. Nem lehet közömbösen Jézust követni, hanem ez egy boldog élet, amire Jézus megváltott minket. Örök boldogságra hívott és váltott meg, hogy minden bűnödből, minden nyomorúságodból kiszabadított. A Krisztus nélküli ember nagyon sokszor ezt kérdezi, mitől legyen jó kedvem, mitől legyek boldog, és mindig talál okot a panaszkodásra, a kesergésre, mindig talál okot arra, hogy miért ne legyen boldog. Veszteség listát vezet nagyon sok ember. Mit nem értem el, mit nem kaptam meg, mit nem élhettem át még, mi nem adatott meg, mennyi minden másként lehetett volna. De amikor Jézus, a világ világossága belép az életünkbe, mindent egészen másként fogunk látni. És minden kirajzolódik, hogy végre van célja, értelme az életünknek, vezet valahova az út, nem a semmibe, hanem a boldog örök életbe megyünk. És észre fogjuk venni, hogy javamra vált a nagy nyomorúság is, mert Isten még a rosszat is a javadra tudja fordítani, és áldást tud kihozni minden próbából, minden bukásból, minden nehézségből, mindezt a javadra tudja fordítani. Január elején a védőnői vizsgálat azt állapította meg, hogy a kisfiunknak szemüvegre van szüksége. Mondjuk ő csak javasolta, hogy vigyük el a szemészhez, de szerinte távolra nem lát túl jól. Hát a kisfiunk kézzel lábbal tiltakozott. Ő nem lesz szemüveges. Neki erre semmi szüksége nincsen. Hát hogy fog kinézni szemüvegbe? Elmentünk a szemészhez, Gödöllőre. Megvizsgálták a szemét. Felírták a szemüveget. Valóban távolra elég. Rosszul látott, de még mindig tiltakozott. Ugyan, hát neki ez nem kell. Megkaptuk a szemüveget egy héttel később, és tehát csodálkozva járt, kelt. Jé, ez eddig is ott volt. Ez eddig is ilyen volt. Ilyen tisztán lehet látni távolra is. És nem tiltakozott egy percig se tovább. Egyszerűen kitisztult a látása. Mert nem hiúsági kérdése az, hogy hordunk-e szemüveget vagy sem, hanem szükség kérdése. És nem hiúsági kérdés, hogy hiszünk-e Jézusban, hanem szükség kérdése. Szükségünk van Jézusra, mert nélküle nem látjuk meg az élet igazi értelmét. Nélküle nem látjuk meg az élet igazi örömét. Csak a bajokat, a nehézségeket, a gondokat fogjuk látni. De ha Jézus Krisztus belép az életünkbe, észre fogjuk venni, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra szolgál. Nem csak majdnem minden, nem csak sok minden, hanem minden. Mert minden ható Urunk van, és ő megnyitja a szemünket, és bizalmat ébreszt a szívünkbe, hogy még amikor nem is értjük, akkor is bízzunk benne, hogy ő ebből is jót fog tudni kihozni. Pál apostol szívét ez az öröm töltötte be. Jézus megváltott engem. Jézus örök életet adott nekem. És még amikor igazságtalanul megvádolják, bírói ítélet nélkül összeverik és börtönbe zárják, ott kalodába zárt lábakkal és lebilincselt kezekkel, összevert, véresre vert háttal, a börtön mélyén nem szidja azokat, akik ezt tették vele, nem szitkokat szor rájuk, hanem az éjszaka közepén, amikor a fájdalomtól nem tud aludni, dicsőíti az Istent, és énekeket énekel a mindenség uráról, az Isten szeretetéről, az Isten jóságáról. Mert ha a mézes üveget összetörik, akkor sem fog ecet jönni belőle, hanem méz árad belőle, az Isten szeretetének az édes méze. Nem tudom, ismerik-e a testvérek az Élet játéka című kis könyvecskét, mindenkinek szeretettel ajánlom. Kötelező olvasmány volt az iskolába, azért olvastuk el mi is, de azóta elolvastuk már többször, és egy nagyon jó kis könyvecske. Egy megtörtént eset alapján egy kislány életéről szól, akinek aztán végképp lett volna oka keseregni, panaszkodni, megkeseredni az élet sok nyomorúsága alatt. Még igen pici volt, amikor meghalt az édesanyja. Nem is ismerhette igazán. Aztán az édesapjával, aki misszionárius volt, nagy szegénységben éltek. De az édesapja megtanította az öröm játékára. Ez arról szólt, hogy mindenben észre kell venni a jót. Hogy Isten még egy-egy nehéz helyzetben is örömöt tud adni nekünk. És aztán, amikor még az édesapját is elveszíti, ez a kislány elkerül a dúsgazdag, de megkeseredett nagynénihez, akinek mindene megvan, amire ember vágyhat, csak öröme, hite nincs. És oda kerül egy ilyen poros, unott kisvárosba ez a kislány, és erről szól ez a könyv, hogy hogyan változik meg az egész kisvárosnak az élete egy Isten szeretetével tele lévő szív nyomán. Hogy mindenki felé az Isten szeretetét hirdeti, és mindenkit megtanít az öröm játékára. És mindenben észreveszi, hogy Isten még ebből is jót tud kihozni. Hogy Isten ebben a helyzetben is áldást tud hozni ránk. És mint egy szemüveg, ami segít látni, úgy van ott ez a kislány ebben a faluban, és mindenki, aki megismeri őt, átéli az Isten érthetetlen szeretetének az örömét, hogy mindig van okunk az örömre. Nincs olyan reménytelen helyzet, amiben Isten ne lenne velünk, és ne tudna örömöt és áldást hozni. Pál apostol még a börtönből is ezt írja. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Az ő szíve ennyire tele volt Isten szeretetének az örömével. És ez nem egy tan, nem egy elmélet volt számára, hanem megélt valóság, hogy amikor összeverik, még akkor is Isten öröme árad az életén keresztül. Mi árad belőled? Tele van-e már a szíved Jézus örömével? Hagyod-e, hogy Jézus betöltsön és kiszorítson onnan minden olyan dolgot, ami meg akar keseríteni, ami csak a kifogásokat keresi, hogy jó, jó, de még azért lehetne jobb, azért még lehetne még jobb, és mindig talál az ember okot arra, hogy miért keseregjen, amíg nem ismeri Jézust. De amikor Jézus betölti a szívünket, a szívedet, te is észre fogod venni, hogy mennyi áldás és mennyi öröm van az életben. Milyen csodálatos Jézussal élni és őt követni. Áradjon ez az öröm rajtad keresztül mások felé is. De Jézus békességet is akar adni a mi szívünkbe, és ha megismerjük őt, akkor valódi békességünk lesz. Nem csak úgy csinálunk, mintha, és aztán egy nehéz helyzetben kiderül, hogy mégse, hanem valódi békességünk lesz, ahogy Jézus mondja, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom én nektek, amint a világ adja. Ahogyan a bizonyságtételben is elhangzott, volt egy gazdag ember, aki kiírt egy pályázatot festőknek, fessék le a békességet. És voltak, akik lefestettek a tengerparton napozó embereket, milyen nyugalomban, milyen békességben fekszenek ott. Volt, aki olyan képet festett, hogy a mezőn egy fűszál sem mozdul, békesség van. És volt egy festmény, ami az újságban is benne van, amin tomboló vihart ábrázolt a festő. Egy tomboló vihart, ami tépi a fákat, tépi a leveleket. És ott, egy madárfészekben, az anyamadár szárnyai alatt teljes békességben alszanak a fiókák. Teljes békességben. Mert nem a viharra, nem a tomboló szélre figyelnek, hanem a békességet adó édesanya szárnyaira. Jézus téged is erre hív, hogy rá figyelj, mert az igazi békesség nem attól függ, hogy mi vesz körül, hanem hogy mi van benned. Nem akkor lesz békességünk, hogyha mindenünk megvan, hanem akkor, hogyha megvan az egy szükséges dolog, a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat. Ő ilyen valódi békességet akar adni neked, amit Péter is átélt, ott, a viharos tengeren, amíg Jézusra nézett, tudott a tengeren járni. Ugyanúgy fújt a szél, ugyanúgy hullámzott a tenger akkor is, de amíg Jézusra nézett, tudott a tengeren járni, és amint levette a tekintetét Jézusról, azonnal elsüllyedt. Jézus kinyújtja a kezét, és kihúzza őt, és ezt kérdezi, kicsiny hitű, miért kételkedtél? Mert Jézus akkor sem hagy el bennünket, akkor sem fordul el tőlünk, amikor mi levesszük a tekintetünket róla, akkor is nyúl utánunk. Kire nézel? Jézus neked is valódi békességet tud adni. Minden háborúság, minden nehézség, minden gond között, amikor a családban türelmetlen valaki veled, vagy csak az elvárásokkal találkozol, akkor is békességet tud adni, hogy az Isten szeretet teljes békességét árazd a másik ember felé, aki esetleg nem ismeri, vagy nem érti ezt a békességet, az is át fogja élni, hogy te valami mást árasztasz felé, mint amire ő számított. Ahogy szintén a bizonyságtételre utalok, hogyha arcul ütnek téged jobb felől, tarts oda a másik orcádat is. Ha ezt meg tudnánk tenni, meglepődnének azok, akik bántanak bennünket. Olyan sokszor mégse a szeretet és a békesség árad belőlünk, hanem ennek a világnak az indulata. Viszonozzuk azt, amit kapunk a másik ember felé, és nem azt árasztjuk, amit Krisztustól kaptunk, pedig ő erre hívott el, ő eltörli minden bűnödet. Isten gyermekévé fogad téged. Nem a halál fia, hanem Isten gyermeke, az örök élet örököse vagy, ha hiszel Jézusban, ha hiszed, hogy ő érted is odaadta az életét. Ha ezt hiszi az ember és komolyan veszi, valódi békesség tölti be az egész szívét, az egész életét. Vajon mi árad belőlünk, testvérek? Bárcsak az Isten szeretete és az Isten békessége áradna azok felé, akik ismernek bennünket, azok felé, akik között élünk. Azt látjuk az egyház történelemben, hogy a keresztényeket nagyon keményen üldözték az első századokban. Ki akarták írtani, el akarták pusztítani őket, hogy még írmagjuk sem maradjon ezen a földön, hogy ne beszéljenek már erről a Jézusról. De ők nem csak beszéltek Jézusról, hanem élték a jézusi szeretetet, és betöltötte a szívüket a krisztusi reménység. Mert Jézus szeretetet, örömöt, békességet és reményt is akar adni a te szívedbe. És ha valóban Jézus tölti be a szívedet, akkor tele leszel reménnyel is. És nem értették a pogányok. Hogy lehetséges az, hogy amikor a keresztényeket az oroszlánok elé lökik, az oroszlánok elé hurcolják őket, vagy kegyetlen kivégzési módszerekkel szurkos vászonba varták, és úgy égették el Néró fáklyáiként, ezek a keresztények nem sikítoztak, nem kiabáltak, nem mentegették magukat, nem tagadták meg az ő urukat, hanem Jézus Krisztust dicsőítették, énekszóval, és teljes békesség volt a szívükben. Mert tudták, hogy hova mennek. Nem az oroszlánok szájába, hanem a mennyei dicsőségbe, a boldog örök életbe, haza, a mennyei atyához, mert komolyan vették azt, amit Jézus mondott, az én atyám házában sok lakóhely van. Elmegyek, és helyet készítek nektek. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, újra eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Jézus a saját házában, a mennyei atya házában készít helyet neked. Személyre szóló, névre szóló helyet készít ott a te számodra is. Ha hiszel Jézusban, a halálod pillanatában oda mész. Nem a temetőbe, nem a sírgödör mélyére, hanem a boldog örök életbe, a mennyei atyához. És aki Jézusban hisz, azt ez a boldog reménység tölti be, ahogy Pál apostol írja a római levélben, mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. A korintusiaknak pedig ezt írja, mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó, nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Pál apostol, aki nagyon sokat szenvedett, többet szenvedett, mint bármelyikünk, mégis ezt írja, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk, mert ahhoz képest, ami odaát vár arra, aki Jézus Krisztusban hitt, ez pillanatnyi és könnyű, mert Jézus boldog örök életet szerzett nekünk. Örök és boldog folytatása van az életünknek, ha Jézusban hiszünk. Adja az Úr, hogy valóban átéljük, hogy Jézus értünk és odaadta az életét, minden egyes bűnünket eltörölte, semmivé tette, Isten gyermekeivé fogadott bennünket, és hogyha valóban Jézussal van tele a szívünk, kiszorít onnan minden félelmet, minden kételyt, minden emberi önzést, és betölt az Isten szeretetével, az Isten örömével, az ő békességével, és betölt az élő reménységgel. És amikor jöhetnének a kifogások, hogy mi miért nem akarunk hinni, akkor is jön a hívő szívből az élő reménység, de ezt Jézus megígérte, és ő megtartja az ígéreteit. Adja az Úr, hogy így tudjunk teljes szívünkkel benne bízni, őt követni, neki adni az életünket. Jézus elkötelezett abban, hogy neked boldog örök életet adjon, és aki ezt hittel elfogadja, az át fogja élni, hogy nem csak betölt bennünket ez, az öröm, a szeretet, a békesség és a reménység, hanem túlárad rajtunk, árad azok felé, akik körülöttünk élnek, akiket ránk bízott a mi Urunk. Adjon az Úr mindannyiunknak ilyen boldog hitet, és ilyen élő, megélt kapcsolatot Jézussal, hogy ne egy elmélet, ne egy tan legyen a Jézusról való tudásunk, hanem megélt, személyes, napi kapcsolat mindannyiunk számára. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, őszintén megvalljuk neked, hogy nagyon sokszor nem a te szereteted árad belőlünk. Nem a te örömöddel van tele sokszor a mi szívünk. Mert beférkőzik a szívünkbe a kétely, az önzés, a harag, a sértődés, az emberi önigazultság vagy önigazolás. Nagyon sokszor meglátjuk, hogy ami belőlünk jön, az nem épít, hanem rombol. Kérünk, bocsásd meg bűneinket. Kérünk, tisztítsd meg szívünket. Tölts be bennünket önmagaddal, a te szereteteddel, a te örömöddel, a te békességeddel, a benned való reménységgel. Tölts be bennünket önmagaddal, hogy ne a keserűség, a megsavanyodás, besavanyodás, hanem a te szereteted és a te örömöd áradjon rajtunk keresztül mások felé, hogyha bántanak is, hadd tudjunk a te szereteteddel válaszolni. Ha rosszat tesznek is velünk, hadd tudjunk a te szereteteddel közeledni mások felé. Kérünk, így jöjj, segíts nekünk, és szabadíts meg, add, hogy a hit összekössön bennünket veled, és a te szent lelked töltsön be minket egészen, és benned bízva téged követve tudjunk élni. Hogy mindazt, ami kérdésként van ott a szívünkben, hadd tudjuk őszintén megbeszélni veled. Mindazt, ami kételyként van ott a szívünkben, vagy merül fel, hadd tudjuk eléd hozni, és hadd tudjunk nálad válaszokat találni, és újult hitet, újult reménységet kapni. Töltsd be bennünket önmagaddal, mert semmi másra nincs szükségünk, csak rád. A veled való személyes, élő kapcsolatra segíts, hogy ne csak tudjunk rólad, hanem bízzunk benned. Hadd kövessünk téged egész életünkben, hogy ne egy szép elmélet, ne egy szép tan legyen mindaz, amit rólad tudunk, hanem személyes, élő közösségünk legyen veled. Ha tudjuk megélni a hitünket, és cselekedetekkel kifejezni irántad való szeretetünket. Kérünk, te gyógyítsd a mi betegségeinket, betegeinket, te légy a mi szeretteinkkel, közelben és távolban, te vigyázz rájuk, őrizd őket, olyan jó tudnunk, hogy a te hatalmas kezedbe tehetjük a mi szeretteinket is. És ha mi nem láthatjuk őket, te akkor is ott vagy velük, és vigyázol rájuk, és megáldod az ő életüket, így tesszük most is a te hatalmas kezedbe mindazokat, akik fontosak nekünk, könyörülj rajtuk, áld meg az ő életüket. Te áld meg ezt a gyülekezetet, és te add, hogy ez a gyülekezet hadd legyen hegyen épített város, hadd áradjon ki a te szereteted ezen a gyülekezeten keresztül az egész városra, hogy minél többen megismerjenek téged, hogy milyen csodálatos dolog hozzád tartozni, téged ismerni, benned bízni, és általad örök életet nyerni. Áraszd ki a te kegyelmedet, áld meg ezt a gyülekezetet, ilyen bizonyságtévő, hívő emberekkel, akik örömmel vállalnak fel téged, és tesznek bizonyságot a te szeretetedről, a te kegyelmedről. Kérünk, hogy te áld meg éjszakánkat, pihenésünket, őrizd meg a hazafelé vezető úton, és vigyázz ránk, bocsásd meg bűneinket, és maradj velünk a te nagy nevedért. Kérünk, fogadd el a mi csendes imáinkat is a te kegyelmedből. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy te meghallgatod a mi csendben feléd szálló imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A hirdetéseket hallgassuk meg.
Kedves testvérek, ma este is két szó, az első szó a köszönet szava. Köszönjük, hogy nagy tisztelt Úr eljött hozzánk, és szeretettel köszöntjük Szaláról érkezett presbiter testvérünket, köszönjük, hogy ő pedig elkísérte nagy tisztelt Úrat. Hívogassunk holnapra is másokat, legyünk együtt gyülekezetünk közösségében, amikor Isten megölelő szeretetéről hallunk majd egy apostol életében.
Záróénekként az áldásra várva a 466. dicséretünket énekeljük. A 466. dicséretünknek mind a négy versét énekeljük el. A 466. dicséret első verse így kezdődik. Rád tekint már hitem, megváltom Istenem a Golgotán. Fogadjuk Isten áldását. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Ragyogtassa reád orcáját az Úr, és adjon te néked békességet. Amen.